Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, a Te békességed töltse meg a szívünket és a lelkünket ezen a délelőttön is. A Te békességed, amely minden értelmet felülhalad, és minden kérdésre, minden élethelyzetre megoldást, megújulást ajánl. Amen. Kedves testvérek, talán meglepően hangzik ez a téma, ahogy ezt már hallottátok is, az igazi áldozat témája advent 4. vasárnapjára. Talán a húsvétra gondolnánk, talán a húsvét jutna eszünkbe a kiválasztott dicséretek kapcsán, és ugye láttuk nagypéntek a témája, tematikája az éneknek, és így énekeltük a Golgotán ott szenvedett, a bűnömért tett eleget, ott áldozott szent vérivel, életet adott gyötrelmivel. De hogy kerül a Golgota Betlehembe? Itt most inkább az angyalszóról, a pásztorokról, a napkeleti bölcsekről kellene talán beszélni, az örömteli várakozásról, vagy a születés előtti utolsó nehéz pillanatokról, talán ezt mondanák néhányan. A kiválasztott szakaszok sem a Mikeás könyvéből, sem a zsidókhoz írt levélből konkrétan ugyan nem erről szólnak, nem ezekről a személyekről, és nem ezekről az eseményekről. Azt gondolom, mégis az ünnep lényegére, mégis az ünnep középpontjára, és az ünnepelt személynek a hatalmas jelentőségére világítanak rá. És azt hiszem, hogy nagy szükségünk van erre, hogy valami megvilágítsa nekünk ennek az ünnepnek a lényegét, az ünnepnek a középpontját. Olyan nehéz manapság megragadni ezt, megragadni az ünnepnek a közepét. Az ember szinte azt sem tudja, hogy mi alapján tévedjen el. A tévécsatornák karácsonyi filmajánlattal, az üzletek karácsonyi akciókkal, a munkahelyek karácsonyi évzáró bulival próbálják orientálni azt, meghatározni azt nekünk, hogy hát miről is szól ez az ünnep. De ki is áll az ünnepnek a középpontjában? Hát erre a kérdésre azért azt hiszem, hogy nem állunk még olyan rosszul, és valószínűleg mindenki tudja a választ. Amikor az iskolában, a Rákóczi-ban hittanórát tartunk, és a folyosóról sikerül behívni gyerekeket, és abszolút nem gyülekezeti egyházi háttérből érkeznek, még ők is tudják. Ők is tudják, hogy Jézusnak a születésnapjára készülünk, és erről szól ez az ünnep. Persze nem segíti az eligazodást, annak az angol száz szokásnak a terjedése itt Magyarországon is, amely szerint ez az ünnep Mikulás ünnep, a karácsonyfát, az ajándékot Mikulás hozza, tehát kezd azért már ez is hát sajnos sérülni ennek az ünnepnek a tartalma. Én ezért örülök mindig annak, amikor egy-egy helyen az advent időszakában például az adventi betlehemi jászolt láthatom, és abban a jászolban Jézussal találkozhatunk. Mint itt Szolnokon is, Kossuth téren, mindenki karácsonyfája alatt, látjátok azokat a szép kis fa szobrocskákat, a Betlehem van ott is ábrázol, és ott van ez a kis jászol, és az ünnep közepén a betlehemi jászolban Jézus. De mit is jelent? És mit hoz ez a kis Jézus? Sokan, ha tudják is, hogy az ő születésnapjára készülődünk, Jézusnak a kicsinségénél tovább nem jutnak, nem érnek tovább. Mit jelent? Mit hoz a jászolba születő? Valójában kinek az ünnepére is készülhetne az egész világ? A Mikeási profécia, az első vers így hangzott, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között. Mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származásra visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Károli Gáspár fordítása talán még érthetőbben fogalmaz, akinek a származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Így kezdődik Mikeás proféciája. Jézus születése előtt több száz évvel, a Dávid városáról, Betlehemről szóló jövendüléssel. A legkisebb városból egy új király fog születni. Egy új király fog származni, akinek az uralkodásához nem lesz hasonló. Erről hallunk, erről olvasunk ebben a proféciában. Így folytatódik. Ez az új király a nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig, ez lesz a békesség. Amikor az adventről és a Jézus várásról beszéltünk, akkor valójában ez az a távlat, amibe tekintünk. És nincs itt szó Jézuskázásról. Egy uralkodó születik, egy új király érkezik, akinek a hatalmához nincs fogható. De nagyon különös uralkodó ez. Úgy beszél róla a próféta, azt a kijelentést kapja, hogy ez az uralkodó, ez olyan, mint egy pásztor. A pásztornak a szelídségével viselkedik ez az uralkodó, nem katona és nem hadvezér. Annak ellenére nem katona és nincs fegyveres ereje, hogy hatalma mégis a föld határáig terjed ki. És két további óriási ígéret kapcsolódik ide, és olvastunk ebben a proféciában, akkor nyugodtan élnek, és akkor lesz békesség. És milyen különös, nem parancsuralmi rendszerrel, nem elnyomó hatalommal, nem erőszakkal, hanem erőszak nélküliséggel. Igazi, igazi nyugalom és igazi békesség. A proféciában, hogyha tovább olvassuk, vagy amit hallottunk ebben a részletben is, azért volt itt másról is szó, olvasunk itt hazatérő honfitársakról. Ha csak a következő verset megnézitek, itt asszír támadás, főrangúak, fegyveres küzdelemről is találkozhatunk, szól ez a proféta. De itt is azt kell látnunk, és azt vehetjük észre ebben a kijelentésben, ebben a szakaszban is, hogy sok más profécia esetében is, hogy a kijelentések egymásra vannak torlódva. Egymásra torlódó mondatok, kijelentéseket kap Isten embere, akik látó emberek, és valahogy úgy látják a kijelentéseket, mint egymás mögött álló hegycsúcsokat. Ez egy érdekes hasonlat. Látják az eseményeket, amelyeket az Isten megmutat nekik, egymás mögött álló hegycsúcsokként, de ezeknek a csúcsoknak a távolságát igazából nem is tudják megbecsülni, és nagyon sokszor így nem is beszélnek az egymástól való időbeli távolságról, az időbeli eseményekről. Így torlódik itt is egymásra ez a néhány kijelentés. Azt pontosan látják, hogy mi történik, de az egymáshoz való viszonyulás talán nem mindig ismert. Az viszont itt látszik az egyik ilyen kijelentés csúcs, hogy egy olyan különleges esemény, egy olyan élethelyzet fog bekövetkezni, amit az emberiség a maga erejéből sem addig, sem azóta nem volt képes megvalósítani. És ez pedig az igazi nyugalom és az igazi békének az állapota. Itt nem emberi erőlködésről van szó. Mi emberileg tudunk biztonságot, közbiztonságot szavatolni, ahogy szoktuk ezt hallani, vagy használjuk ezt az erőszak szervezeteknek a fenntartásával, a fegyveres erőknek a működtetésével. Hát itt viszont valami egészen másról van szó. Itt igazi nyugalomról, itt igazi békéről, amit egy igazi uralkodó hoz el. Egy olyan uralkodó, aki már ebben a kis apró, rövid proféciában hordozza az ő személyiségének a kettősségét. Már ebben az aprócska proféciában látjuk, hogy itt valami isteni, és valami mégis mélyen emberi szeméről van szó. Ez az új, igazi uralkodó, ez egy apró, sivár kisvárosba születik. De mégis azt mondja Mikeás, hogy ez az ide születő uralkodó, ez öröktől fogva van, öröktől fogva létezik. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az isteni belép az emberibe. Az isteni belép az emberi világba, hogy valami rendkívülit mutasson. Olyat hozzon létre, ami addig megvalósíthatatlan, elképzelhetetlen és kivitelezhetetlen volt. És hogyha ezt megérti az ember, ha így tekint Jézusra, akkor elfelejt Jézuskázni. Mikeás és a proféta jövendőlések, ahogy ezt nyilván ismeritek, és ahogy ezt olvassátok, tudjátok, a proféták nem Jézuskáznak. Ezt mi mondjuk, mi találjuk ki, az ember próbálja leegyszerűsíteni, akár a gyermekeinek, akár önmagának a Jézus képet, az ember. Az az ember, aki nem tudja felfogni az ünnepnek a lényegét, az ünnepnek a középpontját. Lekicsinyíti Jézust, lekicsinyíti azért, hogy ne kelljen szembenézni vele, hogy ne kelljen ránézni, ne kelljen vele beszélni, vagy esetleg tőle bármit is várni. Egy kis Jézuskától mit is várhatunk? Csak egy gyerek, csak egy ember, csak múlt idő, gondolják talán sokan, és elmennek a jászló mellett, és valójában nincs is bennük várakozás. Nem is várnak ettől a Jézustól semmit, nincsen találkozás, nincsen készülődés erre. De ki ez a betlehemi? És hogyan hoz ő igazi nyugalmat, igazi békességet? Hogyan lehet őt igazi uralkodónak nevezni? Testvérek, ezen a ponton ütközünk bele az új szövetség botrányába, ahogy erről a Galata levél ír, vagy ahogy a korintusi levélben ír Pál apostol, a keresztnek a bolondságába. Az Isten tervének az elképesztő valóságába. Mert ez az igazi uralkodó azért képes újat hozni, azért tud újat teremteni, mert ez az igazi uralkodó igazi áldozat lett. A zsidókhoz írt levél nagyon világosan fogalmaz erről a kérdésről. Ebben a szakaszban ez az ismeretlen szerző, ugye nem tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet, elmondja teljes nyíltsággal a papok naponkénti szolgálata és az áldozatbemutatás soha nem volt képes eltörölni a bűnt. Soha nem volt képes tökéletessé tenni az Isten elé járulókat. Sőt, a levélnek a szerzője nagy lélekismerettel, szinte egy pszichológusi mondatot is leír, azt írja, hogy bár rendszeresen bemutatták az áldozatot, rendszeresen gyakorolta ezt az Isten előtt vétkező, hibázó ember, azt olvassuk, hogy a bűntudatát mégsem tudta megszüntetni. Megmaradt a bűn, a tökéletlenség, megmaradt a bűntudat. Ezek az embernek az igazi ellenfelei. Az ember nyugtalanságának, békétlenségének az okai. Ebből kellene megszabadulni, ebből kellene kitörni, hogyha egy igazán új világra, egy igazán békével teli, nyugalommal teli világra vágyakozunk. És ehhez pedig egy igazi szabadítóra van szükség. Egy igazi szabadítóra, aki ki tud váltani a bűnnel, a tökéletlenséggel, a bűntudattal teli életből. Emlékszem, a pécsi játszóházak tanításában ezen a ponton tettük fel mindig a gyerekeknek a kérdést, hogy vajon ma a templomokban, keresztény templomokban, így a kis pécsi metodista imaházban miért nem mutatunk be állatáldozatot? Miért nem hozzák a szülők évenként, vagy hetente a kis kecskét, a kis galambot, hogy ez az állatot fel legyen áldozva, miért nem fenni a papa kést, milyen érdekes lenne, hogyha itt a liturgusi szolgálatban ez is hozzátartozna, a kecskének a szent lefogása, és a vérének a szent kicsorgatása, nyakának elvágása. Miért nincs áldozatbemutatás? Hát azért nincs, és erre a gyerekekről olyan jól tudtunk beszélni, és olyan világosan meg lehetett ezt velük, azt gondolom, érteni. Azért, mert az Isten végre el akarta mondani az embernek, hogy ő valójában nem az állat feláldozásának rituáléjához, ennek a formának az elvégzéséhez ragaszkodik. Az Istennek nem ez a forma volt a fontos. Amikor ezt elrendelte ő, és parancsban adta a népnek, akkor is emögött valójában az volt, hogy ő mindig az ember szívének az odaszánását igényelte. Az emberi szívnek az őszinte odaszánását, az áldozatot bemutatóknak az őszintességét, az őszinte bűnbánatát, az őszinte Isten szeretetet, amely áldozathozó szeretet. Na ezt várta Isten, ezt várta volna az áldozatot bemutatótól, az áldozathozó, kifejező szeretetet. És Jézus egyetlen, Jézus igazi áldozatában ez fejeződött ki. Az áldozathozó szeretet. Az Isten maga mutatta meg Jézusban, hogy az ő szeretete őszinte áldozathozó, önfeláldozó szeretet. Végül ez az áldozathozó szeretet ugye az önfeláldozásban fejeződött ki. János evangéliumában olvassuk Jézustól ezt a nagyon szép mondatot, nagyon fontos mondatot. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Az Isten odaadta a fiát, az Isten odaadta önmagát az embernek, hogy bemutassa az egyetlen áldozatot, az igazi áldozatot. Ilyen uralkodó született, ilyen királyunk és ilyen Istenünk van, és őt ünnepeljük. Nem a kis Jézuskát, és ez az új szövetségnek a botránya. Ez a keresztnek a bolondsága. Jézus, aki azt mondja, hogy az első, aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Ez az isteni abszurd. Aki első akar lenni, az legyen rabszolga. Aki ki akarja mutatni a szeretetét, az legyen önfeláldozó, az adja oda az életét a másikért. Az Isten erőtlensége, ami azonban erősebb az embernek az erejénél. Erről van Pál apostolnak a Korintus levélben egy döbbenetes mondata, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak bolondság, de maguknak az elhívottaknak, a zsidóknak és a görögöknek egyaránt az Isten ereje és bölcsessége. Mert Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Igazi nyugalom, igazi béke, igazi uralkodó, ő az, aki Betlehemben született. A Golgotán meghalt, és harmadnapra feltámadott Jézus. Nem Jézuska. Az igazi áldozat. Aki Isten áldozathozó szeretetét mutatta meg az embernek, őt várjuk, őt ünnepeljük, aki a bűnből, a tökéletlenségből, a bűntudatból megújít, megvált és megszabadít. Ha őszintén odaszálljuk magunkat, akkor velünk is megteszi, velünk is meg akarja cselekedni. A formák, a rituálék, a betanult mozdulatok, a betanult mondatok, elképzelések nem segítenek. A szívünk, a lelkünk, az értelmünk odaszállását várja az Isten. És ennek lehet az alkalma, az adventi készülődésünk, ennek lehet az alkalma, még az a néhány nap, ami előtt állunk. Mikás nyugalomról és békességről írt, az új szövetségi levél a bűnök, a bűntudat eltörléséről és a tökéletessé tételről. Munkálkodjon köztünk az Isten lelke, hogy a mi gyülekezetünk is, családjaink, a személyes életünk, az Isten minden értelmet felülhaladó békességének, nyugalmának a helyei legyenek. És mi személyesen is átélhessük a szabadítóval való megszentelő találkozást. Amen. Ima közösségre csendesedjünk el, imádkozzunk közösen.